a mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten hozta a testvéreket Bulgária telepi templomunkba, de innen hadd köszöntsük külön szeretettel azokat is, akik távolról követik a mai Isten tiszteletet. Isten lelke tegye gazdaggá a vele való találkozásunkat, bárhol is történjék az. Drága testvérek, énekeljük kezdőnek a 151-es énekünknek első két versét. A 151-es ének első két versét énekeljük. Az első így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk te szent igéd hallására. Hallgassuk meg, drága testvérek, Istennek igéjét, amint ez írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében, az 5. rész 15. versétől kezdődően. A Róma beliekhez írt levél 5. részének 15. versétől olvasom az igét a következőképpen. A kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset. Mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által. Mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van megigazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, Azonképpen egynek engedelmesség által sokan igazakká lesznek. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus által. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az Atyának dicsőség által, azonképpen mi is új életben járunk. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, drága testvérek, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, drága testvérek, Isten nevének dicsőítésére a 329. énekünknek, 392-es énekünknek, 392-es énekünknek az első négy versét. 392-es ének így kezdődik, mindenek meghallják és jól megtanulják, akik segedelmüket nem Istentől várják. Imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, együtt csendül a mi szívünk a több száz éves énekkel, amit most ajkunkra vehettünk, mert mi is tapasztaljuk, hogy nincsen segítség és üdvösség nélküled. Köszönjük, hogy te vagy a mi végső menedékünk. Te vagy az a rendíthetetlen kőszikla, akire állhatunk. Te vagy az a menedék, ahol elrejtőzhetünk a veszedelem idején. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban olyan menedéket találhatunk, aki kegyelmes karjaival átöleli a hozzá menekülő bűnöst. Azért, hogy ne kelljen a kárhozat halálát elszenvednie. Köszönjük, megváltó Jézus, hogy önként magadra vetted a kárhozatos halált, amit mi érdemeltünk. És köszönjük, hogy helyettünk mentél az ítéletre, a kínpadra, a keresztre. Köszönjük neked, hogy onnan is világgá kiáltottad azt, hogy bocsáss meg nekik. Köszönjük, hogy azt is töredező hangon ugyan, de tudomására hoztad a megváltásra szoruló világnak, hogy elvégeztetett. Elvégeztetett a megváltás nagy műve. Nincs már semmi híja annak az adósságnak, amit mi képtelenek voltunk megfizetni a mi atyánknak. Mert jött valaki, aki életével fizetett azért, hogy minden adósságunkat eltörölje. Köszönjük neked, Istenünk édesatyánk, ezt a különös kegyelmi ajándékot. Köszönjük, hogy ebből élhetünk napról napra. És köszönjük, hogy ebből vehetünk ma is erőt, amikor nagy szükségünk van bátorításra, eligazításra, mennyei tanácsra és isteni vezetésre. Köszönjük neked, atyánk, hogy Jézus érdeméért ismét lehajolsz hozzánk, és úgy bánsz velünk, mint megváltott gyermekeiddel, akik nagyon rászorulunk a te kegyelmedre. Amen. Készüljünk, drága testvéreim, Isten igének a hallgatására. Elénekelve a 434. énekünknek az első két versét. A 434. énekünk első két versét énekeljük. Az első így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen, már-már megindulok. Drága testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az írva található. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levelében a második rész 19-től 21-ig terjedő verseiben. Felolvasom Isten igéjét Pál apostolnak a Galácia beli gyülekezethez írt leveléből a második rész 19-től 21-ig terjedő verseiből. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Nem vetem el az Isten kegyelmét, mert ha törvény által lenne a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt volna meg. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Eddig tart az alapige. Helyet lehet foglalni. Drága testvéreim, Pál apostol leveleiben nagyon sokat ír a törvény és a kegyelem viszonyáról. Törvény és kegyelem. Vagy lehetne úgy is fogalmazni, hogy törvény vagy kegyelem. Nagy kérdés az, drága testvéreim, hogy törvény alatt élő vallásos emberek vagyunk-e, avagy kegyelemből élő megváltott emberek vagyunk-e. Pál apostol azért kényszerült nagyon sokat írni, beszélni a törvényről és a kegyelemről, mert ő nagyon jól tudta azt, hogy milyen hiába való erőlködés volt az ő megtéretlen, Krisztus nélküli élet szakaszában a törvényből való élet. Emberi erőlködés megfelelni a törvény előírásainak. Gyarló, bukott emberi természetünk képtelen betölteni a törvényt. Pál apostol Saulus korában akkor döbbent rá erre a nagy felismerésre, amikor a damaszkuszi úton megszólította őt a kegyelem hangján az üldözött, az általa üldözött Krisztus. Saul, Saul, miért kergetsz engem? A törvényből megigazult, magát jónak tartó farizeus Saulus azt hitte, hogy az a kegyelem, ami Jézus Krisztusban megjelent, és amit az ő követői hirdetnek, elfogadhatatlan. Az az út járhatatlan. Mert mi az, amit ő itt fogalmazott meg a rómaiakhoz itt levélben, mint az első igéből olvastam, hogy ahol megnövekszik a bűn, ott megnövekszik a kegyelem is. Ott sokkal inkább bővölködik a kegyelem. Amikor ő először szembesült ezzel a felismeréssel, ő sem tudott mit kezdeni vele. És ezért tisztázza itt a rómaiakhoz itt levél folytatásában, a hatodik rész első két versében, mit mondjunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Pálnak ugyanis ezt a törvényről és kegyelemről szóló különös tanítását nagyon sokan félreértették. Hát ha ott, ahol megnövekszik az emberi bűn, megnövekszik az isteni kegyelem is, akkor nosza rajta vétkezhetünk, mert úgyis Megsokasodik a kegyelem az én vétkeim sokasságának az arányában. Erre válaszul Pál apostol, azt mondja a Róma 6.2-ben, távol legyen, akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Mert ha egyszer én Krisztussal együtt megfeszítettem, ahogy fogalmaz a Galata 2.20-ban, akkor az én óemberi természetem is meghalt Krisztussal együtt a kereszten. Tehát ezentúl én már nem magamnak élek, hanem Krisztusnak. Ezentúl már nem az én óemberi természetem diktálja az én életem menetét, hanem a bennem élő Krisztus. Most testvérek, Pál apostol nagyon sok érdekes képet is használ annak érzékeltetésére, hogy mi, kegyelemből élő emberek, hogyan viszonyuljunk Isten szeretetéhez. Ő sokat beszél a sötétségről és a világosságról. Mondja is, hogy ha egyszer mi világosságban járunk, a Krisztus világosságában, akkor hozzánk már a nappal cselekedetei illenek. Nem az éjszaka cselekedetei, amelyeket a bűnözők a sötétség leple alatt követnek el. Ezért mondja a rómaiakhoz írt levélben is, meg az efézusi levélben is, hogy valamikor régen ti sötétségben jártatok, de most a Krisztus világosságában jártok. Ezért a világosság cselekedeteit cselekedjétek. Éppen ez a gondolat fogta meg Ágostont annak idején, Krisztus előtt, a 4., 5. század fordulója. Amikor Krisztus után, bocsánat, ugye 430 körül, hogy egy ilyen léha, kicsapongó, fiatal ember egyszer csak találkozott azzal a kegyelemmel, ami megvilágosította a szívét. Hogy vessük el a sötétség cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Abban a pillanatban, amikor ez az ige szíven találta Ágostont, az ő romlott erkölcsi mélységében, akkor döbbent rá arra, hogy ő eddig a sötétség cselekedeteit művelte. És ezután föl kell öltözni a világosság fegyvereit. Valaki nagyon találóan úgy írja le a törvény és a kegyelem közti különbséget, hogy az, aki a törvény alatt akar élni, vagy a törvény által akar megigazulni, az még árnyékban van. Aki viszont a kegyelem alatt akar élni, az már a fényben jár. És tovább víve ezt a gondolatot, mondja, hogy figyeljük meg egy késő esti séta alkalmával, amikor ki vannak világítva az utcák, ha egy jól világító utcai lámpától távol állunk, akkor hosszabb az árnyékunk. Ha pedig közelebb megyünk, akkor rövidebb lesz az árnyékunk. És ha egészen beállunk a lámpa fényözöne alá, akkor összezsugorodik az árnyékunk. Testvérek, ha mi a Krisztus világosságához egészen közel kerülünk, akkor már összezsugorodik az árnyékunk, azaz a mi bűneink, nyomorúságaink, gyengeségeink, elesettségeink, mulasztásaink nem fognak úgy vádolni minket, hogy képtelenek legyünk megragadni a kegyelmet. Mert nekünk Krisztus kegyelme fölülírja a törvény igazságát. Nem érvényteleníti, mert a törvény arra való, ezt mondja Pál apostol is, mint a tükör, ami megmutatja nekünk, hogy rendetlen a frizuránk, vagy mocskos az arcunk, De utána arra ösztökél minket, hogy tovább lépjünk, és megmosakodjunk, és megfésülködjünk, hogy rendbe tegyük magunkat. Igen, erre való a törvény. Krisztushoz vezérlő mesternek, tanítónak, útmutatónak, vezetőnek nevezi Pál apostol. Igen, ezért mondja, hogy én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. A törvény arra volt jó, hogy megmutassa, micsoda mélységben vagyok, hogy mennyire elesett vagyok, hogy mennyi bűn lakik a szívemben, hogy mi mindenre képes vagyok az én romlott emberi természetemből fakadóan. Olyan dolgokra is, amelyeket talán a legközelebbi hozzátartozóim sem tudnak rólam, de gondolatban a szívem mélyén nem egyszer átsuhant is, akár el is követtem gondolatban. Nos hát, ezért kiált fel Pál apostol, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. Pontos a fordítás szerint ez így hangzik, hogy kicsoda szabadít meg engem e holt testemből. Vagy ki szabadít meg e halott testemtől. És itt eredetiben Pál apostol arra az ókori gyakorlatra gondolt, mikor ezt a mondatot leírta, hogy amikor valaki gyilkosság bűnébe esett, bizonyos országokban az volt a büntetése, hogy a meggyilkolt embernek a holt testét rákötözték a gyilkosra, az élő testre, és arra kényszerítették, hogy azt hurcolja magával. Hogy együtt éljen az áldozata hullájával. Micsoda képletes, kifejező büntetés ez. Hogy mindig érezze a tettének a súlyát is, mert ugye fizikailag egy rettenetes súlycipelt, és ugyanakkor érezze azt, hogy a bűnnek milyen súlyos következménye van, amikor a hullát kell magával cipelnie. Ezért gondol Pál apostol arra, hogy ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg engem attól a holttestől, attól a hullától, ami rám van kötözve, amit magammal cipelek, amitől nem tudok szabadulni. Mert ez az én büntetésem terhe. Miért kiáltott úgy fel Kain, miután megölte a testvérét Ábelt? Hogy ó, ha megtalál engem bárki a földön, akkor bosszút áll rajtam és megöl engem. Mert félt az ő tettének a következményétől. Hogyha ő a testvérét halálba küldte, hullává tette, akkor bosszúból mások is hullává fogják tenni őt, Kaint, a gyilkost. És emlékszünk, hogy Isten hogy oldotta meg ezt a különös problémát, hogy megbélyegezte Kaint, azt mondta, hogy senki hozzád nem nyúlhat. De ez még rettenetesebb büntetés volt. Mert egy életen át, bizonyára egy hosszú életen át kellett cipelnie Kaintnak magával, a megölt testvérét, úgymond gondolatban, lélekben, azt a hullát, amitől nem tudott többé soha szabadulni. Igen, Pál apostol ezért mondja, hogy én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Azaz, az én gyilkos természetem, az én üldöző természetem, az én erőszakos természetem, amikről ő nagyon nyíltan beszél az ő leveleiben. Ezek mind-mind meghaltak, amikor Krisztussal együtt megfeszítetett az én óemberem, az én romlott énem, az én erőszakos, gyilkos szándékú, üldöző énem, az én bosszú szomjas énem. Az én békétlen, háborgó énem. Ezekről mind nyíltan beszél Pál apostol. Testvérek, ez a baj sokszor, hogy mi nem merünk nyíltan szembesülni saját romlott természetünkkel. Pascal, a neves 17. századi matematikus, filozófus és mély keresztény író kiállt egyszer fel: ó, ha ismernéd önmagadat, elveszítenéd az eszedet. Igen, nem merünk szembesülni azzal a démonnal, úgymond, azzal a romlott természetemmel, ami bennem lakik. Ezért mondja Pál apostol azt, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg e halott testtől, úgymond, e romlott természetemtől. Hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki ezt a szabadítást elvégezte számomra. Ezért mondja, hogy én Krisztussal együtt megfeszítettem, és élet többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet ezután élek, e testben, most, az Isten fiában való hídben élek, aki szeretett engem, és önmagát adta érette. Testvérek, a kegyelem napfényébe állni, ez jelenti a megoldást. Nem az az erőlködés, hogy én eleget akarok tenni Istennek, azoknak az ószövetség előírásoknak, hogy ne jöjj, ne lopj, ne hazudj, ne kívánd a másikét, ne vedd ajkadra hiába az Isten nevét, és megszenteld a nyugalom napját, és ne legyen Isten kívül más istened. Ezeknek én a magam görcsös erőlködése alapján nem tudok eleget tenni semmiképpen. Ezért van szükségem a kegyelemre. Ezért mondja másik levelében, a Korintusiakhoz itt második levél 3. részének 6. versében Pál apostol, hogy a betű megöl, a lélek megelevenít. Igen, az Ószövetség száraz törvénybetűje halálra kárhoztat. De szükségem van a lélek megelevenítő erejére azért, hogy e halálra károsztatott énem meghalljon Krisztussal együtt, és új életre támadjak Krisztusban, Krisztussal együtt. Ezért folytatja ott a római levélben Pál apostol, amint olvastuk a Róma 6 folytatásában: eltemettettünk azért ővel együtt a keresztség által halálba, hogy miképpen feltámasztott Krisztus a halálból, azonképpen mi is új életben járjunk. Igen, a Krisztus halála, a Krisztus keresztje, ez a megoldás. Az én életem megoldásának a nyitja, a Krisztus keresztje. Isten halálos szeretete a tékozló fiai felé, ez a Golgota keresztje. Emellett nem lehet elmenni közönösen, úgyhogy meg ne rendülne beléje a bűnös emberi lélek, hogy lám ezt én okoztam, lám ez miattam történt, lám ez helyettem történt, és itt kezd már az evangélium erősödni, az örömhír, ez érettem történt, azért, hogy én ne éljek többé a bűnben. Azért, hogy én ne nyögjek tovább a törvény átka alatt. Azért, hogy én a kegyelem drága megajándékozottja legyek Isten megváltott gyermekeként. Azért, hogy felszusszanjon az én szívem, és örülni tudjon annak, hogy megkegyelmezett nekem az Isten. Ismerős az Új Szövetségnek sok-sok megújulás története. Ott van a János 9-ben a vak meggyógyításának a története. Akinek az volt a legfőbb vágya, hogy lásson. És Jézus különös közbeavatkozása nyomán látást kap. És nem csak fizikai látást, hanem lelki látást is, mert Jézussal majd gyógyulása után újra találkozik, és akkor tisztázódik, hogy ki az, aki meggyógyította őt. Mert korábban ugye bele is kötnek a meggyógyult fiatal emberbe, hogy hát mi tudjuk, hogy bűnös ez, akire hivatkozol te, hogy meggyógyított. És ő visszaválaszol, hogy hát, hogy bűnösé, azt én nem tudom. Egyet tudok, hogy vak voltam, és most látok. Ő nem okoskodik, ez a meggyógyult fiatalember. Jézus személyének titkáról, hogy vajon istené, emberé, bűnösé, igazé, engem egy dolog érdekel, hogy most látok. És ez a változás mindennél beszédesebb. Az, hogy a vak most lát, azt igazolja, hogy Jézus Krisztus szavára és közbelépésére a sötétség világossággá változott az életében. És testvérek, ez a változás a legjobb bizonyíték arra nézve. Ha valaki már a törvény világából átlépett a kegyelem világába. Ez a változás. Gondolok a másik közismert történetre, a Samáriai asszony történetére. A János evangéliumában az is leírva. Aki fényes délben megy a kútra vízért, mert ugye akkor a legnagyobb forróságban ott a keleti vidéken nem mentek vízért, hanem mindig estennen, hűvösben, vagy reggel korán mentek, mert olyan nagy volt a déli forróság, és akkor ment, hogy senkivel ne találkozzon, mert szégyeli az ő bűnös életét. És az az asszony, aki bujdosott az emberek tekintete előtt, mert szégyelte az ő elesett életét, az az asszony, miután találkozik Jézussal, és iszik az örök élet forrásvizéből, olyan változáson megy keresztül, hogy berohan a városba, fényes délben, és akik elől korábban bujdosott, azokhoz oda megy, és fölvállalja saját magát, és hirdeti neki a nagy örömét. Találkoztam egy emberrel, a Jákó kutyánál, aki megmondott nekem mindent, amit cselekedtem. Vajon nem ezé a Krisztus? Aki így szembesül, nem csak romlott önmagával, elrontott életével, bűnös múltjával, hanem szembesül a megbocsátó kegyelemmel, az föl tudja vállalni önmagát, de föl tudja vállalni a nagy örömhír továbbítását is. Igen, ez a nagy változás, amit a kegyelem által történik egy ember életében. Ezért mondja Pál, élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Az Isten fiában való hitben élem. Aki szeretett engem is önmagát adta érette. Igen, azért szeretett, és azért adta önmagát érettem, hogy én ezentúl hitben járjak, hitben éljek. Én ezentúl a kegyelem ajándékával éljek. Utaltunk Ágostonra, aki léha, kicsapongó ifjúból lett a kegyelem csodálatos tanítója, híres egyházatja Észak-Afrikában, püspök is. Gondolunk Müller Györgyre, aki fiatal korában rossz hírű börtöntöltelék volt, és miután találkozott a kegyelemmel, utána lett híres árvaház alapító. Árvák ezreit nevelte fel Krisztus szeretetében. És lehetne még sorolni a csodálatosnál csodálatosabb történeteket, amelyek mindig igazolják azt, hogy mit jelent, amikor valakinek az életébe beragyog a kegyelem napfénye. A tékozó fiú történetéből nagyon jól tudjuk azt, hogy amikor közeledik a bátyja haza a mezőről a munkából, akkor távolról már hall zenét és táncot odabentről. És megkérdezi a szolgákat, hogy mi történik ott. És rögtön közlik vele, ugye, hogy a te öcséd jött haza, őt ünnepli a te apád. Érdekes, ott az eredeti görög szövegben az van, amikor zenéről és táncról hall ez a nagyobbik testvér, a zene szava a görögben a szimfónia. És ezt mindnyájan ismerjük. Az a szimfónia, ami a kegyelemről beszél. A kegyelemről zenél. Az Atya bocsánatáról beszél az a zene és az a tánc, ami ott az atya házában történt. És ez az, amit nem ért meg a nagyobbik testvér. Mert ő a maga önigazságában él. És el is mondja, hogy én soha parancsolatodat meg nem szegtem. Hogy én mindig neked dolgoztam, szolgáltam. Ugye mennyire érezzük ennek a hamis csengését, amikor valaki olyan magabiztosan jön, és azt mondja, hogy én soha meg nem szegtem a parancsolatodat. Van ilyen? Én mindig engedelmes szolgád voltam. Ezért mondja ugye a közbeszéd is, hogy soha nem mondd azt, hogy soha. Vagy hogy mindig. Mert a bukott emberi természetünk nem képes arra, hogy soha ne vétkezzen. És nem képes arra sem, hogy mindig becsületesen helyt álljon. Igen, a kegyelem és a törvény nem tudja igazán megérteni egymást. Mert ott, ahol a kegyelem felülírja a törvényt, ott a törvény alatt élők elkezdenek lázadozni, berzenkedni, tiltakozni, úgy, mint az önigaz farizeusok és írástudók Jézus korában, akik Jézus lelegyintve, lenézve így nevezték, hogy ez a vámszedőkkel és a paráznákkal együtt eszik és iszik. Ez a bűnösök barátja. És lám, Jézus fölvállalta ezt, nem tiltakozott ez ellen. Sőt, több ízben ki is jelentette, hogy ő azért jött, hogy legyen a betegek orvosa. Az egészségeseknek nincs szükségük orvosra. Az önigazaknak a kegyelem nem jelent semmit. Jézus Krisztus éppen ezért hajol le kegyelem teljesen azokhoz, akik ezt a kegyelmet óhajtják, sóvárogják, és akik e kegyelem nyomán felemeltetnek a mélységbe. Ezért mondja Pál apostol itt a záró versben, a Galata 2.21-ben, hogy én nem törlöm el az Isten kegyelmét, vagy más fordítás szerint nem vetem el, nem dobom el az Isten kegyelmét. Mert ha törvény által lenne a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt volna meg. Ha elég lett volna az ószövetségi törvény ahhoz, hogy igazzá tegye a bukott embert, akkor Krisztusnak nem kellett volna meghalnia. De Krisztus azért jött, hogy éljek többé ne én, hanem bennem éljen ő. Testvérek, ez az énem olyan nehezen akar hátrébb lépni, olyan nehezen akarja átadni a helyet annak a Krisztusnak, aki élni akar bennem. Egy híres hegedű művészt, Isaac Stent kérdezték meg egyszer, hogy mit jelent számára a hegedülés. Ő így válaszolt, adott egy csodálatos darab, egy zenei darab, egy fantasztikus hegedű, az én dolgom annyi maradt csupán, hogy félreálljak. Egy nagy hegedű művésznek milyen alázatos kijelentése ez. Adott egy csodálatos zenemű, egy darab, egy fantasztikus hegedű, az én dolgom annyi maradt csupán, hogy félreálljak. Testvérek, mi a mi dolgunk ebben a világban? Ebben a kegyetlen világban? A mi dolgunk csupán annyi, hogy megszólaltassuk a kegyelem szimfóniáját. Megszólaltassuk az Isten szeretetének a szimfóniáját. Hogyan? Ez a nagy kérdés, testvérek. Hogyan lehetséges ez egy kegyetlen, eldurvult, embertelen, önérdek körül táncoló világban? Testvérek, úgy, ahogyan Jézus Krisztusnál látjuk. János evangélista filozófikus tömörséggel így írja le a Krisztus születésének titkát, hogy az ige testé lett, és itt lakozott közöttünk. Az ige testé lett. Istennek tehát igéje van, és ez az ige azt jelzi, hogy Isten cselekvő Isten. Isten egy aktív személy, aki belép Krisztus által a mi életünkbe, hogy megtestesülve mi éljünk ezután általa. Így akar testé lenni bennünk az Isten szeretete. Az a kegyelem, ami Pál apostolt is utolérte. Hadd zárjuk egy nagyon megragadó illusztrációval. Böjte Csaba, dévai ferences szerzetes atya mesélte el egyik élményét, ugye sok különös élménye van neki, annyi árva gyereket nevelve, és annyi emberrel kapcsolatban lévén. Lacikáról mesél el egy történetet. Ki ez a Lacika? Egy olyan gyermek, aki egy leány anyának a nem kívánt gyermeke. Miután megszületett, az édesanyja hazavitte őt a nagymamához, és ott hagyta egy kis időre. Aztán elfelejtett utána menni. A leány anyának az édesanyja azt gondolta, hogy hát mégiscsak utána fog jönni, legkésőbb akkor, amikor iskola köteles lesz a gyermeke. Aztán nem jött utána. 12 évig nem jött utána. És a nagymama kénytelen volt felnevelni 12 éves koráig a gyermeket, amikor meghal a nagymama. És tudomást szerezve erről az anya, hát akkor már megmozdult benne valami, hogy hát ne kerüljön az utcára a gyermeke, magához vette, azaz magukhoz vette, mert a 12 év alatt közben ő férhez ment, és még szült 3 gyermeket, ugye a következő, vagyis pontosabban a rendes férjétől. Csak hogy a Lacika 12 évesen abban a családban olyan kakukktojásnak érezte magát nem sokára, amit éreztettek is vele, hogy hát ő egy idegen, és erre a Lacika fogta magát, és nem sokára megszökött, és elkezdett heteken át csavarogni, ami éppen Déva városában igazoltatta a rendőr. És amikor semmi papírt nem tudott fölmutatni, és látták rajta, hogy milyen elesett csavargó, akkor vetették a fiatalok börtönébe. És ott talált Reá Böjte Csaba. És amikor elkezdett vele beszélgetni, megérzett a kisfiú valamit abból, a lehajló szeretetből, ami ebből az emberből sugárzott feléje. És belekapaszkodott, és görcsösen kérte, hogy vigye őt magával. Így került be a dévai árvázba. 12 évesen. Amikor kiderül ott, hogy egy analfabéta gyermek, írni, olvasni nem tud, soha iskolába nem járt. És hát persze beadták az iskolába, 12 évesen az első osztályba. És amikor ott a gyerekek rájöttek, hogy hát ez semmit sem tud, és ekkora nagy debella kölyökként ugye ott a 6-7 évesek között még annyira se képes, mint ők, akkor elkezdték csúfolni ezt a gyereket. Aztán több se kellett a Lacikának, egy seprűnyelet ragadott, és jól eldángáltott vagy 5 gyereket. Persze, hogy erre lett nagy botrány az iskolában, tanárok rögtön, tanítók felháborodtak, és Déván azt mondták Böjte atyának, hogy rögtön vigye el az iskolából a gyereket, és csinálja vele, amit akar, nem bírnak vele. És hát, amikor oda kerül megint Böjte atya kezébe ez a gyermek, akkor ott áll, szégyenérzetben pirulva a gyermek, mint aki érzi azt, hogy ő senkinek sem kell. Őt valamikor eldobta az anyja, ő apátlanul nőtt fel, azt se tudja, hogy ki az apja. Aztán visszakerül kényszerítő körülmények között az anyjához, annak új családjába, ahol ő kakukktojásként megint nem kell senkinek. Bekerül egy iskolai közösségbe, ahol őt kikunyolják, csúfolják, és úgy érzi, hogy ki kell neki menekülni ebből a világból. És Böjte atyának azt mondja, hogy hagyjon nekem békét, engedjen, utamra, mert előbb-utóbb úgyis meg fogok én innen szökni. És akkor még jobban magához ölelés, magához szorítja szeretettel ezt a gyermeket, és megkérdezi, Lacikám, ugyan hova mennél? És ekkor a gyerek megtörik, elkezd sírni, mert felismeri, hogy valóban ezen a különös emberen kívül senki nincs, aki őt eddig szívéről lehette volna, és aki törődött volna az ő lelkének fájdalmával. De a történet nem ér itt véget, mert ha itt véget érne, akkor az emberi szeretet erejéről lenne szó csupán, és ezért folytatódik a történet, hogy kiterüljön, hogy az emberi szeretetet még az isteni szeretet is felülírja, és ott csillan föl igazán az az isteni kegyelem, aminélkül nem lenne esélye egy ilyen eldobott Lacikának az új életre. Úgy folytatódik ugyanis a történet, hogy azt mondja Böjte atya a Lacikának, hogy tudod, Lacikám, nálunk ebben a zárvaházban az a szabály, hogy ha valaki megver egy másik gyermeket, akkor büntetésből 100 gugolást kell végeznie. Hát megriad a Lacika, mert ő rögtön kezd számolni, hogy hát ő 5 gyereket vert meg, az 500 gugolás, hát hogy fogja ő ezt kibírni? És akkor látja Böjte Csaba a kétségbe esett arcát, akkor már pedig ő határozottan azt mondja, hogy de nálunk ez a szabály. Kezd el a büntetést. Hát a gyerek elkezdi a gugoló tornát, persze kiderül, nem sokáig bírja, kétségbe esetten összerogy, és akkor ránéz Csabára. Csaba atya azt mondja, hát Lacikám, ez nagyon kínos neked, tudod mit? Állj fel, folytatom én helyetted. És azon mód, úgy, ahogy volt, Böjte atya átveszi a helyét, és végig csinálja a hátra levő több mint 400 gugoló ülést. Elmondta utólag, hogy bizony napokig rettenetes izomlázam volt. De testvérek, ettől kezdve a Lacika megértette, hogy mit jelent a kegyelem, és azt is megértette, hogy a kegyelem nem érvényteleníti a törvényt, a szabályt, hanem van egy szabály, van egy törvény, annak eleget kell tenni, de adott pillanatban a kegyelem úgy tudja fölülírni, hogy jön valaki más, és amit te nem vagy képes elvégezni, betölteni, úgymond, hogy jóvá tedd az elkövetett bűnt, mert nem vagy képes 500 gugoló ülést végezni, netán maximum 80-at vagy 100-at, akkor a többit elvégzem én helyette. Mert a törvényt valaki be kell, hogy töltse azért, hogy utána a másik kegyelmet kapjon. Most testvérek, ez történt akkor, amikor Pál apostol átélte a Damaszkuszi úton a kegyelemmel való találkozás csodáját. Ebből született az az életre szóló nagy változás, amiről több mondatban így számol be ebben a nagyon ismerős alapigében, Galata 2:20-ban, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Ó, bárcsak tudnánk mi is csatlakozni ehhez a vallomáshoz, teljes szívünk mélyéből kimondva, hogy Uram, romlott, ideges, izgága, üldöző, erőszakos, irigy, fösvény, haragtartó, és még ki tudja, miféle természetű énem, ne éljen már többé, hanem éljen bennem Krisztus. A krisztusi természet. Amen. Drága testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük a 475-ös ének első két versét. 475-ös ének így kezdődik, új szívet adj, Uram, én nekem. Imádkozzunk! Olyan lenne Pál apostol el együtt mondani, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Az ének szavaival együtt mondani, hogy csak te élsz bennem. Csak az az új természet, akit, amit te vagy képes egyedül kimunkálni bennünk, mindenható Istenünk Krisztus által. Könyörülj rajtunk, mert látod, hogy jó emberi természetünk mindegyre megbotránkoztat minket is, és a környezetünket is. Bizony olyankor döbbenünk rá, hogy még mindig van rajtunk csiszolni való. Még mindig föl kell kiáltanunk, hogy új szívet adj, és egészen tégy tisztába engem. Mert másként kilátszik a mezítelenségem rúdsága, romlott emberi természetem gyarlósága, és ezektől iszonyobbnak a környezetemben levők. Istenünk, tégy minket a kegyelem világító eszközeivé. Tégy minket a világosság fiaivá egészen. Mert látod, sokszor ránk telepedik a sötétség. Sokszor megijedünk saját árnyékunk nagyságától. Könyörülj, és vedd el szívünk szorongását, nyugtalanságát, amiatt, hogy mi is lesz velünk az ítélet napján. Köszönjük, hogy a kegyelem fölülírja az ítéletet, és betölti a törvényt is. Köszönjük neked, hogy ennek örömhírét vihetjük tovább a hétköznapokba is. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drága testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Örömmel közlöm, hogy a szeretett szolgálati persejbe július hónap folyamán a kicsi Noel orvosi kezeléseire összegyűlt 4750 lej, amit át is utaltunk az elmúlt hét folyamán. Most augusztusban egy olyan kérésnek teszünk eleget, ami a napokban érkezett. A Zsoboki Árvaház van anyagi gondok között. Most ugye több hónapos karanténos helyzet miatt nagyon kevés mozgás van olyan téren is, hogy szponzorok vagy külföldi támogatók is elmaradtak, és ezért nagy anyagi gondban van a Zsoboki Árvaház. Varta István lelkész testvérünk levele érkezett a héten, és szeretnénk már is reagálni erre a kérésre, azzal, hogy augusztus folyamán a szeretett szolgálati persejbe a Zsoboki Árvák támogatására fogadunk el külön adományokat. Megjött a hírek Izraelből, és az Éjféli Kiáltás című folyóirat, hátul az asztalnál átvehetik, akik megrendelték. Akik még nem fizették ki, erre az évre szólóan lehet fizetni, megvan az ára is, 62 lej egy példánynak az ára egész évre, hátul az asztalnál, ott a napló is ki lehet fizetni. Testvérek, ma este 6 órakor is lesz Isten tiszteltünk, várunk szeretettel mindenkit erre az alkalomra is, és kedd este 7-kor van a bibliaóránk, arra is várunk szeretettel. Most folytassuk a megkezdett 475-ös éneket, a 475-ös ének harmadik versét énekeljük, mely így kezdődik: Jézus, a te gyógyító kezed megfogta már a szívemet. Valljuk meg a hitünket, testvérek, a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra készülve énekeljük, testvérek, fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét, mely így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Kívánok szép vasárnapot mindenkinek. Békesség Istentől.